templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Szerdahelyi Csongor vagyok, Kárpátalján, Nagyszőlősön. A ferencesek még a szovjet időkben, 1989-ben elkezdték missziójukat. Gyönyörű, szép, hatalmas templomuk ma nem árulkodik arról a felületes szemlélő számára, hogy 3 évtizeddel ezelőtt micsoda viszonyok is voltak ott. Ezzel a templommal, illetve kicsit a ferencesek legújabbkori honfoglalásával foglalkozunk. Magyar Gergely, nagyszőlősi ferences házfőnök, Zagykó László atya, az egyik első, még szovjet időkben ideérkező ferences, illetve a magyarok nagyasszonya ferences rendtartomány főépítésze Harsányi István segítségével. Mi a különlegessége ennek a templomnak? Kérdezem Magyar Gergelyt, a rend korábbi provinciálisát, aki jelenleg a nagyszőlősi ferencesek házfőnöke, illetve a nagyszőlősi egyházközség plébánosa.
Mostani, itteni híveknek a legnagyobb érték talán ebben a templomban az, hogy van, és az, hogy nyitva van, és az, hogy templom. Ugyanis amikor 59-ben elvették, bezárták, 30 évig be se jöhettek ide az emberek. Az itteni cipőgyárnak volt só meg bőr raktárja, tehát nyersanyag raktár. Az oltárok, mert voltak mellékoltárok is, minden kifosztva, elpusztítva, tehát a berendezésből semmi, de semmi nem volt. Egy-két fényképen lehet látni azt az állapotot, amikor visszaadták, nagyjából kitakarították, de a lepusztultság látható. Például az orgona, csak a házikója van meg, belül a fémsípok azokból semmi nincs, minden hordták, mai napig nem tudtuk pótolni. Fasípok azok valamiért ott maradtak, de azok is rongált állapotban vannak. De minden a templom belsejéből. Mikor beengedték ide az embereket először, hát ezt még idősebbek élnek, akik itt voltak, akkor hát itt zokogtak többen. Egyrészt, hogy végre visszakapjuk, másrészt pedig, hogy hát mi van itt. Ami most a templom berendezése, legalábbis a fa, bútorzat, egyebek, az az itteni embereknek a munkájából, közmunkából született. A templom, ugye ez nem ferences templom, 14. század óta létezik itt templom, ez a plébánia templom. Voltak idők, amikor a ferencesekre, ugye a szomszédba kerültek a ferencesek, volt olyan idő, amikor rábízták a plébániát a ferencesekre, volt, amikor elkergették őket, tehát ez ilyen változó idő volt sokszor. Most éppen úgy vagyunk, hogy még nem kergettek el minket, tehát a ferencesekre van bízva a plébánia is. Ami nekem nagyon-nagyon tetszik, nagyon szeretem, a templomnak a pasztofórium, a baloldalt elől ez a díszes tabernákulumot, a falba süllyesztett tabernákulumot hívjuk pasztofóriumnak. Sok helyen ez már csak egy üres luk. Én nagybörzsenyi bányász templomra gondolok, akkor ott azt lehet látni, hogy ott van üresen a falba süllyesztett pasztofórium. Nem használják, mert általában nem praktikus, nyírkos, stb. És nem jó ott tárolni az oltári szentséget. Itt ügyesen megoldották, kicsit ilyen páncélszekrény jellegű a dolog, de mégiscsak nedvességtől mentesen őrizhetjük ebben a nagyon szép kődíszes pasztofóriumban az oltári szentséget. Jobbra ülőfülkéket lehet látni, nagyon szép gótikus művek ezek. A diadalív az vélhetően nem így nézett ki, mert itt oldalt ilyen szép ívindításokat lehet látni. Olvastam, hogy a kassai ferences templommal analóg ez az építmény, és ezt úgy hívták, hogy szentélyrekesztő, vagyis hát itt két oszlop állt még közben, és mint a görögöknek, illetve a pravoszlávoknak az ikonosztáza elválasztja a szentélyt, tehát ott kezdődött a szentély, a hajótól. És hát itt most már hiányzik az az áthidalás, ami nagyon szép kőcsipkés lehetett. Ott hátul ilyen románkori ablakokat lehet látni, amik arra utalnak, hogy a templomnak az első állapota az valóban nem is gótikus, hanem román volt. Thank you.
Harsány István, a ferencesek főépítésze nem először jár most 2017-ben Kárpátalján, az első időkben is itt volt, mint egy kárfelmérésre.
A 11. században volt itt már tulajdonképpen templom, ami zömében inkább alapfalaiban maradt meg, majd a 13. században építették ki gótikus stílusban. Erre utal a már említett pasztofórium és ülőfülke. Most az ülőfülkénél annak van egy vízintes kőlapja is, és ugye körülbelül 40-45 cm a ülő magasság, tehát az azt jelenti, hogy a templomnak a jelenlegi padlószintje az legalább 45-50 cm-rel mélyebben volt, mármint a kora középkori templomé. 1241-42-ben a tatárjárás eléggé elpusztította a templomot, tehát ezt a korai románkori templomot. 13. században IV. Béla építette ki gótikus stílusban. És hát egészen 1529-ig, a Mohácsi vész utánig állt, akkor hát a törökök megtették a maguk pusztító hatását, és ennek a korábbi templomnak elég sok helyen lehet látni, főleg kívülről lehet észrevenni ezeket a korai ablakoknak, sőt, itt van egy déli kijárat is, egy nagyon szép béletes kijáratot lehet látni. A Lubomirszky lengyel herceg 1657-ben Nagyszőlősön járt, és hát egy kicsit jobban kifosztotta ezt a templomot, mint illett volna, de hát ez abban az időszakban ez szokás volt. És 1670-ben építették újjá, és hát a adatok szerint 1690-ben jöttek vissza a ferencesek, és akkortól kezdve használták ezt a templomot. Nem sokáig, mert 1717-ben egy tatár horda megint eljött ide, hát többször ellátogattak, úgy látszik, és meglehetősen felperzselték a várost is, és meglehetősen kifosztották a templomot, amit aztán 1720 és 1770 között állítottak helyre. Na most, amit itt látunk, boltozatokat, ez a 700-as évekbeni helyreállításoknak a szokásos példája, ahogy például Gyöngyösen utólag építettek be pilléreket, miután a tönkrement a boltozat, tehát itt mind a templom szentélyében, mind a hajóban egészen más alakzatú, vélhetően csillagboltozat, mert akkor az volt a gyakorlott boltozási forma. Azonban azok a mesterek, akik ilyen késő gótikus boltozatokat tudtak falazni, azok már addigra kihaltak, és akkor ezeket a pilléreket utólag beépítették, ezekre vannak ezek a hevederek, amit ráépítettek, és ezeket a cseh süveg boltozatokat építették, ami tulajdonképpen már egy félgömb boltozat, mind a négy vége egy-egy szelettel le van vágva, azért van hát ennek egy ilyen úgynevezett cseh boltozat formája. Ez jelenik meg tulajdonképpen a hajóban is, tehát ez már nem a középkori templomnak, hanem ennek az 1720 és 1770 között helyreállításnak az eredménye. Hát aztán 1780-ban leégett a templomtető, de már ezeket a boltozatokat nem ütötte át, és akkor utána azt helyreállították 1797-ben. Eredeti orgonája az 1890-re készült el, és hát a cseh megszállás alatt akkor már műemlékké nyilvánították a templomot, és ez egyfajta védelmet jelentett. 1944-ben adományokból itt a harangokat is beépítették, és hát 1959-ig használták, ahogy már Gergely atya is mondta, a templomot. Én amikor 1989 után 1990-ben jöttem ki először ide, hát akkor még láttam, hogy milyen állapotban volt a sóraktárként, nem csak só, bocsánat, sózott bőr, tehát az még rosszabb, ugye mind a só, mind a bőrnek az összes fehérje, meg egyéb ilyesféle, ami hát egy ilyen sóraktárban ott megtámadja a padlóburkolatot, a falakat, hát az nagyon csúnya rombolást tud véghez vinni. De hála Isten, némi gótikus elemek megmaradtak, és főleg inkább a templom külsejében maradt meg jobban, mint a belső térben. Akkor 1989. május 12-én járt itt Paskai bíboros úr, aki hát itt megtekintette ezt a templomot is, és hát ennek az eredménye volt az, hogy a ferencesek ide visszakerültek misszióba, és azóta itt szolgálnak.
Magyar Gergelyt.
Még egy-két ilyen apró történet, hogy a Kolos atya, amikor idejött,
már provinciálisként.
Provinciálisként, és hát az volt a kérdés, hogy hol lakjanak a ferencesek. Ugye teljes Kárpátalja fölmerült, és ezt nemrég mesélte el a Kolost, hogy itt állt a kóruson, és nézelődött, ugye egy lepusztult templom, és így fölnézett. A legutolsó mennyezeti szekkó, az Kapisztrán Szent Jánost ábrázolja. Kolos atya föltekintett, meglátta Kapisztrán Szent Jánost a feje fölött, és azt mondta magában, hogy Nagyszőlősre jönnek a ferencesek, mert itt Kapisztrán Szent Jánosnak, és akkor még semmit nem tudott arról, hogy Kapisztrán esetleg itt vannak a maradványai, hogy Kapisztrán templom a ferences templom, stb. És még egy apró történet, ha ránéztek erre a keresztre, azért a vak is látja, hogy ez nem ide született. Egyrészt, mert egy ilyen csúcsíves szentélyben nem szoktak ilyen fajta keresztet belógatni, de nem is ez az érdekes, hanem olyan csonkácska szegény. Tehát ha megnézitek a felirat fölötti, tehát a kereszt felirat, az inni felirat fölötti szakaszt, hát ott az le van vágva. Meg jobbra-balra a keze után, tehát úgy az embernek hiányzik még ott fölfele, meg jobbra-balra a kereszt fa folytatása. Ennek pedig az a története, hogy amikor bezárták ezt a templomot, akkor a kurátor, magyarul a képviselőtestület elnöke, meg még többen, hát mentették, ami menthető. És ezt a keresztet és korpuszt, ezt konkrétan éjszaka vitte át, még itt van a Feri bácsi, nem a kántor, hanem a kurátor Feri bácsi, vitték át a temető kápolnába, hogy hát ott továbbra is misézhettek, és meg volt engedve az imádság, de hát oda nem fért be oldalra a boltív alá, úgyhogy le kellett fűrészelni, úgyhogy éjszaka, hogy úgy tűnjön, hogy az mindig is ott volt, hát így szegény Krisztusnak nem csak a testét szögelték föl, de a fáját is lefűrészelték, hogy beférjen. Tehát ez a kereszt igazából annak az emléke is, hogy hát volt olyan idő, amikor a temető kápolnában miséztek. Kicsit ilyen puritánnak tűnik a templom, meg az is. Januárban volt a Szent László év megnyitása, Beregszászban voltunk a hívek közül egy néhányal, és akkor hát nagyon a beregszászi templom közel ilyen idős és közel ilyen történetű, mint ez, csak valahogy ott épp ebben megmaradt a berendezés, meg van a szép oltár, meg minden. Nézik a szőlősiek a beregszászi szép templomot, és azt mondják, hogy hát... Atya, ez nem szép ez a templom, miénk szebb. Ha objektíven nézed, akkor nincs igazuk, de ők ezt így szeretik, ahogy itt van, ilyen puritánan, és ennek a puritánságnak pedig az az egyik oka, hogy Zagykó László atyára térek vissza megint, amikor megnyílt a templom, ő volt itt a plébános, két esztendeig, és hát elég szigorúan volt, és nem engedett behozni a templomba olyan szobrokat, képeket, mit tudom én, micsodákat, amiket vagy innen vittek el, vagy nem innen, de szerettek volna a hívek behozni ide. Őt hátul, ahol a Szent Antal van, volt egy kis mellékoltár, és László atya elutazott, és mondta Lulu néninek, hogy ez mire visszajövök, ez legyen szétszedve, és így nyomát se lássam. Hát mindenki meg volt botránkozva, szitták Lulu nénit, Lulu néni zokogott éjszaka, de hát mondta, hogy nem lesz papunk, hogyha, mert megfenyegette őket a László, hogyha ez nem lesz szétszedve, ez az oltár, tele volt patkányokkal, mindennel, nem lesz szétszedve, mire visszajövök, akkor nem is leszek, el is megyek innen, meg mit tudom, mit mondom. És akkor megijedt Lulu néni, és elérte, hogy tényleg szétszedték. Tehát sok minden szobor, egyéb még úgy szerették volna, hogy visszakerüljön, de László atya szigorú volt, és azt hiszem, hogy ez így van jól, kicsit puritán, kicsit egyszerű, de így szeretjük, így a miénk.
Harsány István.
Én még annyit említenék a diadalívről, ez egy nagyon szép tulajdonképpen a 13. századi gótikából itt maradt. Ezt az építészetben Lettnernek nevezik, mikor a hajó és a szentély közötti részt úgy választották le, hogy a boltvál indítását úgy el lehet képzelni, hogy az fél évben fölmegy, másik oldalról is, és pont ezen keresztül volt egy melvéd, aminek a szintén a kőelemeinek maradványait lehet látni. Ezáltal itt alul egy csúcsíves ív tartotta, fölül átment tulajdonképpen ez a baluszterhez hasonló díszítésű egyenes záródás, és ezen a viszintes gerendán egészen biztos egy kereszt minimum volt rajta. Most jobbra-balra az is lehet, hogy volt szintén egy-egy kereszt, tehát három kereszt volt, de az is lehet, hogy két szobor volt, Mária és János, ugye a keresztnél általában keresztfalat ezt szokták ábrázolni. Tehát ez volt, ami elválasztotta a hajót a szentélytől. A szerzetes templomban a hajó az a híveknek volt a tartózkodási helye. A szentély, ami viszonylag hosszabb, ugye ez meg alkalmas volt arra, hogy itt zsolozsmázzanak, és ez volt tulajdonképpen a kórus a szerzetes közösségnek a tere. 90-ben, amikor itt jártam, akkor csináltam egy kis mászatot is arról, hogy ez körülbelül hogy nézhetett ki ezt. És ez egy nagyon szép, hát hogy is mondjam, mementó, ami visszaemlékeztet erre a 13. századi templomnak a belső kialakítására.
Gyöngyöspatai templom tornyára is emlékeztet ez a 8 szögletű torony.
Igen, hát ugye az alsó része az 4 szög, a 4 szögből vitték át 8 szögbe, mert így tudtak egy érdekes sisakot is rátenni. Itt nagyon jól látszanak a kváderek is, amivel ez meg volt tulajdonképpen támasztva, ugyanis ez egy eléggé mocsaras terület volt, elég sok süllyedési repedés is van a templomon, ezért nem egy sekét helyen ívekkel támasztották meg.
A kváder az mit jelent?
A kváder az egy négyszögletes faragott kő, amivel általában a falvégeket zárták le, az adott egy ilyen markáns, erőteljes statikai megfogást is. Itt is lehet látni egy ilyen ívet, ugye,
hát, amiben bizony, mint Assisiben a Szent Klára templomnak, olyan igen, hatalmas ott támasztó.
Ott több van, ebből csak egy van itt, de itt is lehet látni, ugye, hogy ez megsüllyedt, sőt, mi több, a túloldalon, tehát ez ugye az északi oldal, a déli oldalon, ott is nem ártana valamilyen megtámasztás, vagy valamilyen merevítés, mert ott is bizony reped a templom.
Zagykó László orosz szakos esztergomi gimnáziumi tanár, többet magával még a szovjet időkben elindult Paskai László eredményes szovjetunióbeli látogatása nyomán, hogy segítsen föléleszteni, föltámasztani a kárpátaljai katolikus egyházat. Ő emlékezik az első időkre.
Összeállt egy csapat, 5 papból, egy domonkos, egy jezsuita és 3 ferences. Oroszul igazán egy tudott, aki orosz tanár is volt, és az orosz szakot végezte el az egyetemen, az én voltam, de velem együtt volt még a Majnek Antal atya, aki viszont szülei révén szlovákul jól tud, és a Dávid atya, aki pedig egy nyelvtehetség is, hát gyorsan el tudta sajátítani azt, amit éppen el kell sajátítani, mert amúgy mi magyarokhoz mentünk, tehát annyira a liturgián olyan borzalmasan nem volt szükség az orosz nyelve, és hát én az orosz tudásommal a liturgiában annyiban használtam az orosz nyelvet, hogy mindig összefoglaltam a prédikációt rövidebben oroszul is, mert ugyanis akkor még viszont ez egészen bizonyos, hogy, hogy még ott Szovjetunió volt, Gorbacsovnak a vezérlete alatt, tehát szocializmus volt, és akkor még a görög katolikusoknak nem volt szabadságuk, így a görög katolikus hívek, ruszin hívek, akik viszont nem tudtak magyarul, azok a latin misékre jártak, és az ő kedvükért aztán összefoglalta mindig a tanítást. Ebből az következett, hogy a pravoszláv hívek is megtudva, hogy itten tanításban részesülhetnek.
Mert náluk a prédikáció nem része feltétlenül a liturgiának?
Így van, és egyre több, mert jöttek, kezdtek átszivárogni hozzánk, nagyszülőse is a liturgiánkra, ami pánikot keltett a helyi orosz egyházban. Úgyhogy a nagyszőlősi pravoszláv pap a pártbizottság gyűlésén, ő ugyanis egyszerre szolgálta a Jóistent és a kommunista pártot, párttag is volt, és a párttag gyűlésen azt indítványozta, hogy engem nevezzenek ki püspöknek, és akkor biztos erről a kis helyről majd el fognak helyezni.
És akkor nem lesz, aki tud oroszul szentbeszédet összefoglalni.
Pontosan így van, és hát aztán szomorúan fölvilágosították, hogy mi Rómához tartozunk, és hogy az SKP KB-nek nincs befolyása a Vatikánra.
A honfoglalás milyen nehézségeket okozott?
A nehézségekről nem nagyon tudok beszámolni, hanem inkább a szépségekről és a gyönyörűségekről, mert ezek elválaszthatatlan nehézségek, meg szépségek és gyönyörűségek. Hát emlékszem arra, hogy amikor először elénekeltük húsvétkor a magyar himnuszt, hát az ott zengett a temető, félő volt, hogy előbb megtörténik a halottak föltámadása, és hát mindenki persze sírt rít örömébe, akkor még a templomuk be volt csukva, zárva, és hát ígéretet kaptunk arra, hogy engedélyt kapunk arra, hogy megnyithassák a templomot, ami egyszer megnyílt, akkor, amikor a paskai bíboros úr egy körlátogatást tett Kárpátalján, és akkor az ő kedvéért engedélyezték, hogy megnézhesse azt a templomot, de aztán újra visszavonták az engedélyt, és újra bezárták, és hát nagy nehezen éppen Szent Ferenc ünnepére engedték meg, hogy megnyíljon a templom.
Tehát 89. október.
89. október, és az első Isten tisztelet, az emlékszem, az Szent Ferenc tranzitusa volt, Szent Ferenc haláláról való megemlékezésnek a estéje. A templom elképesztő állapotban volt, a freskók leverve, látszott, hogy csúzlival vagy mivel szinte célozták a szenteknek az alakját, a szándékos rongálásnak minden jele ott volt, padok nem voltak, földes volt a padlós rész, az oltár teljesen szétrombolva, és hát ott mindenki azt mondta, hogy ők még ilyen szép templomban nem voltak.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Kárpátalján Nagyszőlősön jártunk az ottani szép plébánia templommal, illetve a ferencesek immár közel 3 évtizedes missziójával ismerkedtünk. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.